Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok én is.
Én Király István Dániel vagyok. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A jelenlegi nemzetközi környezetben milyen olajár tekinthető reálisnak? Az északi tengeri Brent nagyjából 71 dolláron, az amerikai WTI 66 dolláron. Mi a reális?
Hát az, hogy reális ár, ezt igazából ezt a kategóriát soha nem lehet. Tehát ilyet nem lehet mondani, tehát ez kategorikusan azt gondolom, hogy ilyen nincsen. Azt lehet inkább mondani, hogy melyik az az ár, ami adott esetben a termelőknek elfogadható, és melyik az az ár, amelyet a fogyasztók elfogadhatónak tartanak. A termelők alapvetően a mostani árhoz képest magasabb ára szeretnének. Jellemzően egyébként 80-90 dollár körüli szinteken vannak a termelők költségvetései. Nyilván van egy-két olyan ország, mint mondjuk Venezuela vagy Irán, akik ennél lényegesen magasabb árat szeretnének, de azt lehet mondani, hogy a termelői oldalról egy 80-90 dollár körüli szint elfogadható lenne.
Viszont ez már nagyon magas a fogyasztói részről, vagy legalábbis nagyon magasnak tűnik.
Fogyasztói részről úgy tűnik, hogy az a szint viszont már magas. Ugye nagyon érdekes volt a második negyedév fejleménye a globális olajpiacokon, amikor egyszerre emelkedett a kőolajára nagyon gyorsan, és egyszerre erősödött a dollár is a legtöbb devizával szemben, aminek a hatására egy nagyon gyors áremelkedést láttunk a kutakon, és látható volt az is, hogy ez a gyors áremelkedés bizony-bizony már a fogyasztói oldalon is elkezdett fájni, különösen a fejlődő piacok körében. Gondolok itt például a brazíliai kamionosok sztrájkjára, vagy Indiában szintén sztrájkoltak az emberek a hirtelen megemelkedett kőolajárak és üzemanyagárak miatt.
És akkor mi ez az ideális vagy optimális szint, ami a termelőknek sem rossz még, illetve a fogyasztóknak is jó? Ez a 60-70 dollár, nagyjából erre kell készülnünk, hogy ez a szint tekinthető majd általánosnak?
Én azt gondolom, hogy ez a mostani szint elfogadható tulajdonképpen a fogyasztóknak. A termelők, ugye, mint említettem, ennél azért magasabbat szeretnének. Ez az árszint valószínűleg egy darabig most még maradhat, bár nagyon úgy tűnik, hogy azért, hogy az év vége fele közeledünk, a piac egyre inkább szűkülhet, és ahogy az előrejelzések mutatják, 2019-ben valószínűleg további szűkülése lesz a piacnak, ami inkább a termelői oldalnak kedvez. Magyarán szólva, én nagyobb esélyt látok arra, hogy az olajár emelkedni fog.
És akkor a részletek az olajárak alakulására most talán elsősorban az Egyesült Államok, illetve Donald Trump van vagy lehet hatással, hiszen a félidős választások előtt Donald Trumpnak és a republikánus pártnak az az érdeke, hogy minél alacsonyabb legyen az olajára, mert ez szavazatokat hozhat. Valóban van ilyen hatása, vagy lehet ilyen hatása az amerikai elnöknek pártpolitikai megfontolásból, hogy az olajárát lejjebb tolja, tolassa?
Mindenképpen ez fontos szempont az Egyesült Államokban. Ugye van egy nagyon fontos lélektani határ az USA-ban, ez a 3 dolláros gallononként jár, ami egyébként körülbelül egy olyan 72-75 dollár közötti VTI árnak felel meg. Ugye most jelenleg ez alatt vagyunk. Ha elérjük ezt a 3 dollár per gallononkénti árat, ami egyébként leginkább az Egyesült Államok középső államaiban jellemző, hiszen van egy-két állam, mondjuk Kalifornia, ahol jellemzően mindig magasabb az ár, mint máshol. Tehát ez az az ár, amit az amerikai fogyasztók, különösen a közép-kelet fogyasztói, akik ugye a Trump szavazói is tehát akik a Trump szavazói is. Szóval ez az ára, ahol elégedetlenkedni kezdenek a választók, és én azt hiszem, hogy ilyen szempontból az időközi választásokat megelőzően igyekszik arra törekedni az amerikai politika, hogy ezt a szintet ne érje el az olajár. Van egy másik fontos szempont is számukra, ez pedig Irán kérdése. Ugye Iránt és az iráni rezsimet mindenképpen meg szeretnék buktatni az amerikaiak. Nagyon érdekes egyébként, hogy ebben szinte összhang van a demokraták és a republikánusok között is. A demokraták egy jó része szerint is Irán az a rezsim, amit leginkább Amerika ellenes a világban. Ehhez pedig az kell, hogy szankciókat vezessenek be Iránnal szemben. Ezek ugye november elejétől be is fognak lépni. Pontosan a szankcióknak az a köre, amely az olaj exportot érintik. Ez pedig jelentős kockázatokat hordoz magával, olyan értelemben, hogy az olajár emelkedhet emiatt, hiszen Irán egy nagyon fontos szereplője a globális olajpiacnak.
Nem árasztja már be ezt a piac, ahogy mondani szokták? Nem jelentkezik már az árakban ez az iráni szankció, ennek a hatása?
Egyelőre még nem. Azt látjuk a piacon, hogy a novemberi szankciókat megelőzően valószínűleg egy hónappal kezdődhet ez a hatás, ugyanis körülbelül egy hónappal a szankciókat megelőzően fognak vásárolni utoljára iráni kőolajat a vállalatok, ugyanis az elszámolás ilyen esetben könnyen becsúszhat ebbe a november 4-e utáni időszakba, ami már ugye a szankciók miatt lehet, hogy nem lehet elszámolni dollárban ezeket a vételeket. Én azt gondolom, hogy ezért várhatóan szeptember végétől, október elejétől látunk majd hatást a piacon. A határidős árakban egyébként van ilyen hatás, tehát van, aki már arra spekulál, hogy az év vége felé szűkülhet a piac, és emelkedhetnek az olajárak. Azonban az azonnali piacon ennek még tulajdonképpen nincsen hatása.
Mekkora lehet ez a drágulás? Néhány dollár, vagy akár néhány tíz dollár is?
Hát több egyéb tényező is van ugye itt a háttérben, amit nagyon nehéz megbecsülni. Ugye mostani napoknak a legfontosabb fejleménye mindenképpen a török válság. A török válság nem is önmagában veszélyes az olajára nézve, ám bár Törökország is közel 1 millió hordó olajat fogyaszt naponta, de van egy olyan hatása ennek a válságnak, hogy ez tovább terjedhet más fejlődő piacokra. Márpedig, ha megnézzük az olajpiacot az elmúlt egy évtizedben, alapvetően a fejlődő piacok kereslet növekedése hajtotta az árakat. Tehát, ha ez a fejlődő piaci válság tovább terjed, mondjuk különösen Ázsiára, és mondjuk a helyi devizákat gyengíti ez a dollárral szemben, illetve a helyi gazdasági növekedéseket lassítja, akkor ez az egész globális olajkeresletre egy komoly veszélyt jelenthet.
És visszatérve akkor Iránra, néhány dollár vagy néhány tíz dollár lehet? Hogyha a mostani állapotokat nézzük persze, mert hogyha a török válság tovább terjed, akkor már lehet, hogy az iráni hatás elenyésző lesz ahhoz képest.
Nagyon eltérőek a piaci vélekedések. A legnegatív becslés az kb. 90 dolláros olajárat mond az év végére. Inkább egyébként az 70-80 dollár közötti Brent szint az, ami jellemző, tehát a mostani szinthez képest néhány dollárral magasabb árat jelenthet ez. De mondom, valaki 90 dollárt becsül. Az is látszik, hogy a jövő év az még nehezebb lesz. Ugye most jelent meg a Nemzetközi Energiaügynökségnek a legfrissebb havi jelentése, és ők emelték 2019-re a keresletvárakozásukat. Azt mondják, hogy 2019-ben a keresletnövekedés még erősebb lehet, mint az idei évben, ami ha így van, akkor az további nyomással bírhat tulajdonképpen az olajra 2019-ben.
Sőt, azt mondják, hogy rekordot érhet el jövőre az olaj iránti kereslet, a 100 millió hordót elérheti, amire még nem volt példa.
Igen, gyakorlatilag az elmúlt 4 év viszonylag masszív olajkereslet növekedést hozott. Lényegében azt lehet mondani, hogy az elmúlt 10 év átlaga fölött növekedtünk az elmúlt 4 évben, és hát ha a világgazdasági konjunktúra fennmarad, akkor ez 2019-re is jó eséllyel igaz lesz. Ami nagyon fontos még, hogy a kínálati oldalon láthatóan problémák vannak, és ezek a problémák eredményezhetik azt, hogy összességében egy emelkedő ár lesz. Ugye itt beszéltünk Iránról már, de beszélhetünk más országokra is, például Venezueláról, vagy Líbiáról, vagy Nigériáról, ahol láthatóan gondok vannak a termeléssel. Ez pedig ahhoz vezethet, hogy 2019-ben egy további szűkülő piac lesz, ami jellemzi majd a globális olajpiacot.
És miért nő ilyen szinten az elmúlt 4 évben is folyamatosan az olaj iránti kereslet? Ugye azt lehet hallani, hogy a fosszilis energiahordozók kezdenek háttérbe szorulni. Ehhez képest azt lehet látni, azt lehet olvasni, hogy éppen az ellenkező folyamatok zajlanak a piacon.
Az a helyzet, hogy az olajat nagyon sok helyen nem tudjuk még pótolni más energiaforrással. Itt elsősorban a szállítás, illetve az infrastruktúrális beruházások az a két terület, ahol gyakorlatilag az olaj elkerülhetetlen. Na most a fejlődő piacoknak egy jó része, különösen Kína és India, tehát a távol-kelet országai azok, amelyek a fejlődésnek azon pontján vannak most, ahol a GDP növekedés nagyon erős olajkereslet növekedéssel párosul. Lényegében minden két ország komoly infrastruktúrát épít ki, ugye Kína ennek már azért jóval előre haladottabb állapotban van, mint India, de most úgy néz ki, hogy India is nagyon jön föl. Gyakorlatilag, ahol infrastruktúrát, tehát utakat, hidakat, elektromos hálózatot kell építeni, ott mindenhol olajfogyasztás van. Ezek a gépek gyakorlatilag mind olajszármazékokkal működnek. Ezen felül hát ugye bár a gazdaság növekedésük egy nagyon komoly szállítási kapacitás növekedéssel is együtt jár. Ez a két hatás együtt azt eredményezi, hogy például India évente olyan 400 000 hordóval növeli a fogyasztását. Ez csak összehasonlításképpen mondom, ez körülbelül 3 magyarországi fogyasztás jelent, amennyivel ők évente növelik az olajfogyasztásukat.
Hol lehet a csúcs? Ugye a 100 millió hordó lehet most egy újabb rekord. A számítások szerint mikor csenket le ez a felfelé futás?
Erre nagyon különféle elméletek vannak a piacon. Általában azt lehet mondani, hogy 2030 és 40 között várják azt az évet, amikor az olajfogyasztás globálisan elérheti a csúcsát. Én azt gondolom, hogy ez nagy mértékben függ több dologtól is. Egyrészt függ attól, hogy technológiailag sikerül-e valami olyan megoldást találni, amely helyettesítheti a kőolajtermékeket. Másrészt egyre inkább úgy tűnik, hogy egyéb tényezők, például a globális felmelegedés is egy nagyon komoly tényező lehet, ami miatt az emberiség kénytelen lesz korlátozni ezt a fogyasztást. Nagyon fontos azt is kiemelni, hogy nem az erőforrások szűkössége a probléma. Nagyon úgy tűnik, hogy olajból bőven van. Ha emelkedik az olaj ára, akkor exponenciálisan nő az a mennyiség, amelyet gazdaságosan ki lehet termelni. A szűk keresztmetszet, én azt gondolom, hogy egyre inkább a környezeti ártalmak lesznek, illetve ha találunk helyettesítő technológiát, az komolyan csökkentheti az olajfogyasztás növekedését, vagy adott esetben magát a növekedést is megállíthatja.
Viszont a környezeti ártalmakról már szerintem a Föld minden lakója tud, évtizedek óta beszélnek erről, ehhez képest nő még 10-20 évig a fogyasztás. Vagyis úgy tűnik, hogy nem elég visszariasztó, mondjuk az, hogy most Nyugat-Európában 46 Celsius fok volt ott, ahol csak 40 szokott lenni, hogy hatalmas nagy viharok vannak, hogy szinte mindenki elismeri, hogy a globális felmelegedést az emberiség okozza. Szóval mintha ez nem hatna.
Hát, egy kicsit filozofikus kérdés. Van egy kedvenc szerzőm, egy Yuval Harari nevű úriember, aki erről a kérdésről nagyon határozott álláspontot képvisel, és én hasonlóan gondolkodok, mint ő. Ő azt mondja, hogy ha az emberiségnek, a politikusoknak és az embereknek dönteniük kell a gazdasági növekedés és a környezeti ártalmak között, akkor valószínűleg a gazdasági növekedést fogják választani. Az a helyzet, hogy sajnos nincs még igazán olyan technológiánk, amellyel a kőolajat le tudjuk váltani. Ami van, az pedig nagyon drága, tehát kellene egy olyan megoldás, ami lehetővé teszi azt, hogy a gépek, a szállítás az ne kőolaj alapú legyen. Az a helyzet, hogy a kőolaj és a szénhidrogének ennél ugye a tárolási kérdés az egy nagyon jó megoldott kérdés, hiszen nem kell szállítanunk például az oxigént az égéshez, ami ugye a környezetben benn van. Emiatt egy nagyon hatékony tároló megoldás, még azzal együtt is, hogy a felhasználása ezeknek a szénhidrogéneknek jóval alacsonyabb hatásfokú, mint mondjuk az elektromos árammal működtetett gépek, berendezések.
És visszatérve az Egyesült Államokra, illetve Donald Trumpra, milyen hatással lehet a kőolaj árára Amerika? Közvetve, illetve közvetlenül?
Mindenképpen komoly hatása van Trump elnöknek a kőolajpiacra. Közvetetten nyilvánvalóan az iráni szankciók, amelyek befolyásolják ugye az árakat. Közvetett módon pedig, hogy milyen szabályozást hoznak létre, például az Egyesült Államokban, ez jelentősen befolyásolja az amerikai kőolajtermelés mértékét. Úgy tűnik egyébként, hogy a republikánus többségű Egyesült Államok támogatja alapvetően a foszilis energiahordozók további növekedését, tehát már most olyan kedvező változtatásokat, szabályozókat hoztak az első támokban, ami lehetővé teszi az észak-amerikai kontinens kőolajtermelésének növekedését. Gondolok itt például a különböző kőolajvezetékek engedélyezésére, a különböző olyan területeken való engedélyek megadására, amelyeket korábban a demokraták nem engedtek, például természetvédelmi területeken is lehet most már kutatni kőolaj iránt, illetve a mexikói öbölnek is egy nagyobb része megnyílt gyakorlatilag a kőolaj cégek előtt.
Ezt mi megjelezhetjük itt Európában? Mert ugye az északi tengeri, illetve az amerikai ár, mint említettem, nagyjából 10%-os különbséget mutat. Vagyis hiába 66 dollár ott, nálunk 71 dollár a Brent.
Az helyzet, hogy ez egy globális olajpiac, tehát mindenképpen mi is érezzük ennek a hatását. Nyilván azért vannak helyi sajátosságok. A legnagyobb gond most éppen az Egyesült Államokban az, hogy olyan sikeresen növelték az amerikaiak az olajtermelésüket az ország belső részében, hogy ez infrastruktúrális gondokat okoz. Tehát gyakorlatilag az az alapvető probléma, hogy a Permian mezőről, ami ugye Texasban van, nem tudják elszállítani az olajat az öbölmenti finomítókhoz, illetve az öbölmenti exportterminálokhoz. Ha ezeket a problémákat megoldják az amerikaiak, akkor egyébként jóval nagyobb VTI kínálat lesz globálisan is, ami nyilvánvalóan a Brent árát is fékezheti, illetve közelebb hozhatja egymást a két kőolajféle ár alakulását, áralakulása, tehát magyarul a két kőolaj, én azt gondolom, azért hosszabb távon konvergálni fog, ha ezeket az infrastruktúrális problémákat megoldják az amerikaiak.
Viszont az Egyesült Államok is abban érdekelt, hogy viszonylag magas legyen a kőolajára, 60-70 dollár legalább, hiszen a mostani felfutást, ugye az Egyesült Államok lassan a legnagyobb kőolaj kitermelő országgá válik, folyamatosan, huzamosabb időn keresztül megelőzi Oroszországot, vagy akár Szaúd-Arábiát, az arab országok mindegyikét, mert hogy jelentős a palaolaj kitermelés, ami viszont egy drágább technológia, ami csak akkor éri meg, hogyha 60 dollár fölött van az ár.
Hát nyilvánvalóan a palaolaj termelő cégeknek ez kedvező. Azért, ha az egész képet nézzük, az Egyesült Államok még mindig azért egy napi 8-9 millió hordó olajat importál. Ugye ők durván olyan most már 11 millió hordó körül termelnek a palaolaj termelés felfutásával, és egy 18-19 millió hordó körül fogyasztanak. Tehát ők azért nettóban még továbbra is olajimportőrök. Földgázban érdekes módon ott már nem, ott már export pozícióba fog kerülni az Egyesült Államok. De hát alapvetően azért, ha az összgazdaságot nézzük, inkább egy alacsonyabb olajár kedvezőbb lenne az Egyesült Államoknak. Nyilván a palaolaj termelő cégeknek és az egész iparágnak, ami erre épül, nekik szükség lenne egy legalább mostani, vagy akár ennél magasabb ára is.
Milyen hatással lehet az olajára pár tízezer vagy pár százezer hordós kitermelés változás? Ezt azért kérdezem, mert júliusban nőtt a kőolaj exportáló országok szervezetének termelése 41 ezer hordóval 32 millióra. A szervezet jelentése szerint ugyanakkor meglepetésre csökkent az egyik legnagyobb termelő Szaúd-Arábia olajtermelése, annak ellenére, hogy június végén közösen megegyeztek a növelésben. Kinek kedvez ez? Illetve mekkora hatása lehet ugye az eredeti kérdése vissza kanyarodva?
Nos, a kőolajpiacon azt kell tudni, hogy viszonylag rugalmatlan a kínálat és a keresleti oldal is. Ennek hatására viszonylag kis változás a kínálati vagy a keresleti oldalon jelentősebb árváltozást okozhat. Tehát, hogyha Szaúd-Arábia néhány százezer hordóval növeli a kínálatát, az ugye elenyészőnek tűnik a 100 millió hordós napi piachoz képest, mégis ennek azért a hatása az árakra jóval erősebb lehet, pont a rugalmatlan kereslet és rugalmatlan kínálat következtében. A legutóbbi OPEC döntésnek az volt a lényege, hogy mind Szaúd-Arábia, mind Oroszország megegyezett arról, hogy növelni fogják a termelésüket, sőt, ugye a szóbeszédek szerint volt egy titkos paktum is az Egyesült Államok, illetve Szaúd-Arábia között, amelynek alapja az az, hogyha az Irán elleni szankciók életbe lépnek, akkor a hiányzó mennyiséget ki fogja pótolni Szaúd-Arábia. Ennek hatására gyakorlatilag Szaúd-Arábia májusban ugye növelte a termelését, és meglepetésre júniusban némileg visszafogták magukat 1-200 000 hordóval, aminek tulajdonképpen nincsen igazából magyarázata. Én azt gondolom, hogy ők talán tartanak attól is, hogyha hirtelen nagyon gyorsan növelik a kínálatukat, akkor az az árak összeesését okozhatja. Ezért váltak egy kicsit óvatosabbá. Ugye említettem azt, hogy a piac valószínűleg augusztus vége, szeptember eleje körül kezd majd szűkülni az iráni szankciók miatt, tehát tulajdonképpen a szaudiaknak nem feltétlenül kell előre szaladnia ezzel a kínálat növekedéssel. Várhatnak még vele 1-2 hónapot. Valószínűleg a szaudi rezsim úgy gondolta, hogy azért nem lenne praktikus ezt a piacot most hirtelen elárasztani szaudi olajjal. Megvárhatjuk ezt a szeptember végi időpontot ezzel.
De közben pontosan azt nem lehet meghatározni, nincs egy olyan mérőszám, hogy egy nap hány millió, hány tízmillió hordót bocsátanak a piacra az olajtermelő országok, nem csak hogy naponta, hanem havonta. Szóval nem lehet pontosan meghatározni azt, hogy mekkora az olajkínálat. Akkor ehhez képest az, hogy egy ország 10 000-rel többet vagy kevesebbet termel ki a valóságban, ez számít vagy számíthat?
Ez számít, és számíthat is, tehát mindenképpen egy fontos tényező, ami egy problémás dolog, és ebben azt hiszem ennek teljesen igaza van, hogy nem teljesen átlátható ez a piac. Tehát amíg az Egyesült Államok statisztikái nagyon jók, elég pontosak és viszonylag gyorsak, addig például az OPEC termelők esetében ezek a statisztikák hónapokat csúsznak, és meglehetősen pontatlanok. Egyébként sok esetben az olajpiac ezért alternatív eszközökhöz fordul. Vannak olyan cégek, akik abból élnek, hogy az olajtankerek mozgását követik, és az olajtankerek mozgásából, sűrűségéből és a bennük lévő olaj mennyiségéből viszonylag pontosan lehet következtetni arra, hogy miként alakul a globális olajkínálat. Néha sokkal pontosabb számok jönnek ki, mint az utólag módosított OPEC statisztikákból.
És a nagyvilágból, a világpolitikából visszacsöppenve Magyarországra, idehaza hogyan és mi mozgatja a benzin és a dízel árát? Mert azt halljuk, hogy 66-ról csökkent 60 dollárra, és akkor éppen a benzinára emelkedik, vagy éppen fordítva, és akkor a benzinára csökken. Szóval mi van hatással konkrétan a magyar árakra?
Hát alapvetően ugye 4 faktor határozza ezt a dolgot meg. Nyilvánvalóan a nyersolaj ára az egyik legfontosabb. Ezen kívül a nyersolaj és a finomított termékek közötti árés is nagyon lényeges. Ezt nem látják talán az átlag magyar fogyasztók, de ez az ár is jelentősen el tud mozdulni és változni az év során, és nagy mértékben függ attól, hogy globálisan milyen kereslet van mondjuk a kőolaj termékek, például a benzin vagy a dízel üzemanyag iránt. A harmadik tényező mindenképpen ugye a forint és a dollár közötti árfolyam alakulás. Ugye láttuk azt az utóbbi hónapokban, hogy a dollár jelentősen erősödött a főbb devizákkal szemben, és a magyar forint is hasonlóan szerepelt, tehát a magyar forinthoz képest is a dollár jelentősen erősödni tudott. Végül pedig ugye vannak az adók, amelyek fontos szerepet játszanak. Tulajdonképpen ez a 4 tényező a legfontosabb. Emellett hát nyilván a cégeknek is valamilyen árésük van, bár egy jól működő versenypiacon, ami a magyar üzemanyagpiac is tulajdonképpen egy jól működő versenypiac, ez az utóbbi, ez tulajdonképpen többé-kevésbé változatlan, vagy nem változott jelentős mértékben.
Vagyis akkor, hogyha azt halljuk, hogy 66 dollárról 70-re, vagy 71 dollárról, mondjuk 75-re megy az olajára, nem feltétlenül kell arra számítani, hogy 2 napon belül az üzemanyagára nő. Mennyi idő alatt gyűrűzhet ez át?
Elég gyors azért az átgyűrűzés, tehát az olajpiacok gyorsan reagálják le a változásokat, tehát pár napon belül azért láttunk változást itt a mi piacunkon is. De előfordulhat például az, hogy valóban az olajára mondjuk fölmegy 66-ról 70 dollár fölé, miközben például a dollár jelentősen gyengül a forinttal szemben, és a két hatás kioltja egymást. Tehát nem feltétlenül jelent egy az egy leképezést az, hogy az olajára emelkedik, nem ment egy az egyben változást ez a kutaknál.
Az aréna mai vendége Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. A hírek után folytatjuk a beszélgetést a gázpiaccal.